az ige hallgatására, hirdetésére együtt készüljünk, és közben jelzem, hogy egy-két hely itt még elől is van, a padokban is egy picit még össze tudunk húzódni, illetve itt ki is tudunk tenni székeket, nyugodtan előre lehet jönni. A 183. dicséretünket énekeljük. A 183. dicséretünknek egyetlen verse van: Istennek báránya, ki bűnünket elveszed. Isten igét olvasom a Márk evangéliuma szerint, a Márk evangéliumának a 15. részéből, a 33-tól a 39-ig terjedő verseket. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott: Eloi, Eloi, láma sabachtani, ami ezt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, hogy így szólt, ezt mondták: nézd, Illést hívja. Valaki ecetért futott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki, és így szólt: lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta: bizony, ez az ember Isten fia volt. Kedves gyülekezet, minden evangélium szerzőnek megvan az a szabadsága, hogy a saját bizonyságtételét beleírja az evangéliumában. Nyilván ezzel így volt Márk is, aki sok mindent tudott Jézus életéről, ismerte a körülményeket, tudta jól, hogy Jézus miket cselekedett, miket tanított, és amikor össze akarta foglalni mindezt, neki is volt, hadd mondjam így egy modern szóval, egy koncepciója. Valahol a végére tartogatta a legnagyobb üzenetet, és ennek a 15. fejezetnek így jutunk el ehhez a hatalmas nagy kijelentéséhez és bizonyságtételéhez, amit ő egy pogány századosnak a szájába adott, aki megszólal Jézus keresztjén, és azt mondja, hogy bizony ez az Isten fia volt. Az evangélium eddigi írásakor ő végig vigyázott arra, hogy ez el ne hangozzék. Minden olyan történet, ahol Jézus valaki megismerte, egy csodában, egy jelben, egy gyógyításban Jézushoz közel került, és kezdte volna megfogalmazni, hogy ő mit hiszi Jézusról, akkor ezt csendesen Jézus meghallgatta, és azt mondta, hogy de ezt senkinek nem mond el. Márk végig vigyázott arra, hogy ez titok maradjon. Nem akarta, hogy Jézust félreértsék, nem akarta, hogy Jézusnak a személye sokkal kisebb dolgokon megálljon, mint annál a nagy műnél, amit ő be akar mutatni. Ezért ő csak itt mondja ki azt, amiről végig ő bizonyságot tett, mert minden jelenetben benne volt az ő hatalma, benne volt Krisztusnak az a szeretete, amelyel ezt az egész világot befogadta, és amelyel szolgált neki, de csak itt lehetett kimondani, hogy ez az Isten fia. Itt lehetett kimondani, amikor már meghalt. Itt lehetett kimondani akkor, amikor a kereszten van, amikor emberi szemmel nem látszik, hogy ez az Isten fia. de a műben benne van. Ezt csak az Isten fia tudta elvégezni. És Márk idáig akart eljutni, ez volt neki a fő üzenet, ezután már könnyű szívvel fogalmazza meg a húsvét csodáját, a nyitott sírnak az ajándékát vagy az üzenetét, mert idáig elvitte a hallgatóit, mert eljutott ő is idáig lélekben. Ahhoz, hogy ezt valaki ott kimondja, a körülményeknek is köze kellett játszani. És három olyan jelet említ meg itt Márk, és ezt is ide beleszövi az ő történet leírásába, ami úgy érzi, hogy ezt mind-mind elősegíti, támogatja, hogy valakinek a lelkében ez megszülessen. Ezt a három jelet szeretném én is kiemelni, és egy-egy gondolattal talán közelebb hozni mi hozzánk is. Úgy kezdi Jézus halálának a leírását, hogy amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. Az Isten fia, akiről ő bizonyságot tesz, sötétségben érkezik erre a világra, egy sötét éjszakán. A csillag vezeti oda azokat, akik oda akarnak jutni, angyali fényesség ragyogja be a helyet, és adja tovább az üzenetet, és amikor az Isten fia meghal, akkor is sötétség van ebben a világban. 12 órától 3 óráig. Jézust 9 órakor keresztre feszítik, és 3 óra még világosságban telik el. Jönnek, nézik, bámulják, gúnyolják, elmondják mindazokat a káromlásokat, amelyekre Jézus nem felel. Jézusnak is ebben az időszakban vannak még üzenetei, szól a tanítványokhoz, szól az édesanyjához, elmondja a világ megváltásáról azt, ami a lelke mélyén van, de aztán sötétség lesz 3 órán keresztül. A legtöbb értelmezés mindig ehhez kapcsolódik, és valószínűleg igaz, hogy a bűnnek és az emberi gonoszságnak sötétsége borul erre a világra. A Bibliának nagyon szép, de nagyon nehéz helyén fogalmazzák meg, hogy ez az utolsó időknek a sötétsége. Az a sötétség, amelyről a próféták is beszéltek, amelyek a Jelenések könyvében is olyan félelmetesen borul az ember világra, amikor a gonoszság tényleg úgy megnövekszik, hogy már tarthatatlan az állapot. Lehet így értelmezni, és lehet így hallani, hogy az Isten ítélete ott volt a világon, hiszen azért nem kis dolog történt. Az Isten fiát ölték meg. Rajta lehet az Isten haragja az egész világon. Mégis amikor készültem, és végig gondoltam, hogy vajon a mi életünkben is a sötétség, ami mindig félelmet jelent, ami reménytelenségről szól, ami a tájékozódásnak a teljes képtelenségével együtt jár, ami tele van fájdalommal, az mind tényleg ehhez kapcsolódik? Lehet. Sokszor van így, hogy úgy érezzük, hogy valahogy elvesztettük az életünknek a fonalát, valahogy nem találjuk magunkat. Tele vagyunk olyan belső bénaságokkal, vagy megbénultságokkal, amelyekre már tényleg rá lehet mondani, hogy úgy látszik, Istennek is elég volt. Még jogos is lenne. Mégis egy kicsit úgy érzem, hogy el kellene gondolkozni azon, hogy miért van az, hogy Jézusnak nem a halálakor sötétedik el a világ, hanem amikor Jézus kileheli a lelkét, akkor újra fölragyog a nap, és világosság van. Azt már megint mindenki látja. Az egész világnak látnia kell, hogy ki van ott a kereszten. De az a 3 utolsó óra, amikor Jézus szenved, az sötétségbe burkolózott 3 óra. Mintha az Istennek az a nagy és hatalmas gondviselő szeretete lenne benne, ami a mi nyomorúságunknál is megjelenik. Eddig gúnyolták, eddig mocskolták, eddig lehetett hozzászólni, de most a fiam szenved. És Isten valahogy ezzel a sötétséggel burkolja be az ő szeretett fiát, és nem engedi oda már a világnak. És valahol így vagyunk mi is, amikor a legnagyobb mélységeket járjuk, akkor a világtól azt tapasztaljuk, hogy az ember szenvedése mindig egy nagy látványosság lesz, mindenki mutogat olyankor, mindenki a másik életét próbálja inkább előtérbe helyezni, és maga elrejtőzni. Erről szólnak a nagy híradások állandóan, az újságok mocskolódása, hogy mindebből van, hogy ha valaki szenved, ha valaki beteg, ha valakinek nyomorúsága van, ha valaki megtévedt, akkor azt közthírét tesszük. Az Isten nem ilyen. Ezért tudok én is oda menni az én imádságommal, mert tudom, hogy nem mondja ki. Nem mondja el másoknak, hogy mi van bennem, hogy miért bánkódom, hogy mi az én nagy keresztem, hogy az életemnek mi az nagy sötétsége. Ezt az Isten megtartja magának, mert ez rátartozik, és rám tartozik. És valahol így van Krisztussal is. És valahol olyan szépek azok a zsoltárok, amelyeket egy-egy ember megfogalmazott, ő is átélve a nagy nehézségeket, hogy milyen az, amikor az Isten az ő szárnyának árnyékával betakar engem, és véd. Sötétség lett, és ebben a sötétségben valaki mégis látta azt a Krisztust, és azt mondta, hogy ez az Isten fia. Aztán a második jel, ami igazából Jézusból jön elő, a kiáltás. Jézusnak több szavát is számon tartjuk a hagyomány szerint és a Biblia bizonyságtétele szerint, amellyel megszólította az övéit, és ennek a hangnak most már nincs is ilyen üzenet jelentősége, vagy nincsen szavakban megfogalmazva. Jézus hangosan felkiáltott, és kilehelte a lelkét. Előtte megfogalmazta a panaszát. Én Istenem, miért hagytál el engem? Vagy a másik evangélium szépen mondja, elvégeztetett, lezártam, megvolt a váltságnak az a műve, amit el kellett végezni. Itt viszont egy megrázó halálkiáltás van. Ez egy nagyon borzasztó kivégzési mód, ha valakit keresztre feszítettek, ami akár nem csak órákig, hanem napok is eltarthatott. Úgy volt az egész kitalálva, ez is az emberi sötétségnek a mélysége, hogy ott az az ember szépen lassan, minden erejét elveszítve meghaljon. Megfulladjon. Úgy volt kikötözve, odaszegelve, hogy összeessen a tüdeje, és már csak hörögni tudjon. És Jézus hangosan felkiált. Mindenki először átkozódik. Mindenki először ordít, elmondja a fájdalmát. Utána pedig mindenki szépen kiszenved, és nincs szava elmondani már azt, hogy mi van, csak nyögések. És Krisztusban megfordul az egész. Türelmesen, csendesen mindent elvisel, úgy, ahogy a próféta mondja, csendes az őt káromlók és az őt verők előtt, és aztán, amikor mindenki azt gondolná, hogy már nincs szava ez a világhoz, mert már úgy sincs ereje semmi, ez akkor hangosan felkiált, és megmutatja a maga erejét. Már nagyon szépen ezt is odahozza az olvasói elé, és elmondja azt, hogy itt nem a kereszt ölt meg valakit. Nem az emberi szenvedés jutott el a végső pontjáig, a halálig, hanem itt maga az Isten adta oda önmagát. És ezt olyan szépen fogalmazza meg a János evangéliuma, amikor elmondja ott a kihallgatók előtt, hogy az én életemet senki nem tudja elvenni. Én az életemet leteszem, én adom át, ez az én döntésem. Jézus kiáltásában ez van benne. És valahol ezt a kiáltást mi is megörököltük. Jézus a tanítványokat csendességre inti, olyan kereszthordozásra, ahol mindenki viszi és cipeli a maga terhét. Nem káromolja közbe az Istent, nem kéri számon. Az az imádság, amely Jézus ajkán elhangzott, az nem arról szól, hogy ő azt vetette volna Isten szemére, hogy te elhagytál engem. Csak magát az állapotot fogalmazza meg. Mi, az Isten népe, nem kiáltunk, nem ordítunk, nem vádaskodunk. De amikor szükséges, akkor van erőnk kiáltani. Úgy, ahogy a zsoltáríró kiált, a 130. zsoltárban nagyon szépen, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Tudom, hogy kit akarok megszólítani. Itt nem a világ végez velem, nem a betegség fog elvinni, nem a nyomorúságok fogják szétzilálni az életemet. Én itt Istenhez kiáltok. Isten és én ügyem, még az is, amikor ennek a világnak az ideje számomra lejár. Akkor én hozzá megyek. Hatalmas nagy bizonyságtétel, és azt hiszem, hogy mindegyikünk számára igaz és kell. Az Isten fia ezt hozta el. Lehet kiáltani az Istenhez, mert az Isten füle nem süket, meghallja és könyörül. Mert Jézus utána csendesen kileheli a lelkét. Később még Pilátus is olyan furcsán kérdez vissza, amikor elkérik Jézus testét, hogy mi az már meghalt. És már meghalt, mert az Isten könyörül az övéin. És a harmadik jel, a templom kárpitja felülről ketté szakadt. Azt hiszem, hogy sokszor hallottuk már, és nagyon jól tudjuk a magyarázatot. A korabeli zsidó templomban, ott Jeruzsálemben egy kárpit választotta el a szentét, a szentek szentjétől, amely mögött ott volt Istennek titokzatos lakhelye, és ez a kettő most elválik egy, eddig el volt választva egymástól ezzel a kárpittal, és most ez a kettő összeér, az egyikből át lehet tekinteni a másikba. Nagyon sokfajta magyarázat van erre, és hogy milyen nagy üzeneteket hordoz. Én most egyet szeretnék csak kiemelni. Mindenki láthatja, hogy nincs ott benn semmi. Már nincs ott Isten, akit őt bezártak a saját dicsőségébe. Nincs ott az az Isten, akit oda be lehetett pakolni, rá lehetett zárni az ajtót, és azt mondani, hogy majd jövök, ha kell lesz. Ez az Isten már rég a világban van. Ez az Isten már rég megtalálta a szűkölködőket. Ez ott van megfeszítve most Krisztusban, a kereszten. Ő az, aki megtalálta már az övéit. Ő volt a jó pásztor. Ő az, aki megkereste az elveszett bárányt is. Most végre mindenki láthatja, hogy nem ott van Isten, hanem úgy, ahogy a mi szép dicséretünk is mondja, hogy itt van Isten köztünk. És mindig ott van, ahol nekem a szükségem van, és mindig ott van, ahol én kiáltok és segítségül hívom, és Istent már nem lehet bezárni templom falak mögé. Ez a képzet megszűnt, hanem ki kiáltja ott a százados, hogy ez az Isten fia itt, a szenvedés között, itt az emberek bűnei között, itt ebben a világban. Így ez a három jel megerősíti a legnagyobb tettét Istennek, amikor az önmaga fiát odaáldozza azért, hogy az embernek élete legyen. És tényleg utána már olyan gördülékenyen megy tovább a történet Márk számára, mert már könnyű a lelke. Megmutatta ezt a Krisztust, utána már újból jöhetnek a titkok, a csodák, az élet dolgai, a feltámadás, különös eseménye és csodája, és onnantól kezdve a mi életünk. Ez Márknak a bizonyságtétele a megfeszített Krisztusról, és ez a mi bizonyságtételünk is, hogyha mi is vele együtt felfigyelünk arra, hogy az Isten hogyan takarja be az ő szeretetével az életünket, és hogyan oltalmazza, hogy hogyan tudunk kiáltani hozzá, és hogyan láttatja magát azokban a helyzetekben, amelyekben éppen benne élünk. Próbatétel, öröm, kudarc, bánat, vagy valami csoda. Az Istennek legyen ezért hála. Amen.